Tisztelt kollégák, úgy érzem, hogy a mai napon egy igen nagy megtiszteltetés, hogy beszélhetek erről a témakörről, amelyekkel hosszabb ideje foglalkozunk, és másfél-két évvel ezelőtt sikerült ismét egy olyan előadást tartanom, amelyik tulajdonképpen ennek a témakörnek a hazai kutatásáról számolt be. Nagy megtiszteltetés számunkra is, akik ezen a területen dolgoznak, hogy a Magyar Tudomány ünnepén a nyitó előadásban beszélhetek erről. Rögtön felvetődik a kérdés, hogy mitől okos egy jármű, és a jelenlegi értelmezés szerint, ha szavakkal akarjuk ezt megfogalmazni, és nem formulákkal, akkor azt mondjuk, hogy környezetről való tanulás alapján, érzékelés alapján olyan beavatkozásokat, manővereket, akciókat, mi úgy mondjuk inkább formális irányításra stratégiákat tud kidolgozni, amely valamilyen szempontból megfelel az általunk elvárt szabályoknak, amelyeket persze valamilyen formálisan optimalizációs kritériumokkal szoktunk leírni. Hogy hogyan történik ez mai, és a hazai kutatási közönség körülbelül mivel foglalkozik, ezt szeretném röviden bemutatni. Hogy a hazai társzerzőknek, akik hozzájárultak ez az adáshoz, a tesztpályáról is szeretnék később mondani, anyagot a Palkovics professzorútól kaptam, és az a kör, akinek a munkásságát itt tulajdonképpen bemutatni szeretném, részben a MTA Szaki Számítástechnika és Automatizás Kutatóintézet két laborjából, illetve három laborjából, a Műegyetem közlekedés és járműmérnöki kar, valamint a Széchenyi István Egyetem járműipari kutató központjából vannak, és a itt lévő kollégák is tulajdonképpen ezekhez az elményekhez járultak hozzá. Miről beszélek? A környezetérzékelés, szenzorok, szenzorfúzió, objektumfelismerés, lokalizáció, térképkészítés, kamera, radar fúziók és a járműirányítás különböző opcióról. A közlekedés irányítás olyan mértékben, hogy hogyan befolyásolják a megjelenő autonóm vagy okos járművek a várhatóan a közlekedési folyamatoknak a paramétereit, illetve azoknak az irányításához hogyan tudunk ezzel hozzájárulni. És a végén szeretném megmutatni azokat, hogy hol tart most az okosváros és az autonóm tesztpálya építés Telegerszegen, ahol már a jelenlegi állapotban is tudunk kísérleteket végezni. Körülbelül másfél-két évvel ezelőtt mutattam ezt a ábrát, amikor a 2020-ra már azt olyan predikciókat fogalmaztak meg, hogy egy jelentős százaléka a járműveknek már autonóm jármű lesz. Hát most 2018-ban vagyunk, és hát a kérdés az, hogy összevetve az akkori predikciókat a mostani állapotokkal, vajon hol tartunk. Azt tudom mondani, hogy a feladatok, amiket ennek kapcsán meg kell oldani, ugye itt föl vannak sorolva, bár lehet, hogy nehezen olvashatóak, de ugye itt, amiket itt meg kell oldani, azt mutatja be ez a kép. A környezetérzékeléssel kapcsolatosan, környezetérzékelés azt jelenti, hogy a körülöttünk lévő forgalomról, járművekről, járműsebességről, pozíciókról kell információt nyernünk, és ezeket milyen szenzorokkal, tipikusan ugye a kommunikáció keresztül nyerünk információt a környezetről, a radarral és lidarral, hogy mikor, melyikről, erről majd fogok egy pár szót szólni, kamerával, képi feldolgozással, és természetesen ezekkel egy irányítást kell megvalósítani ezeknek a segítségével, amelyik figyelembe veszi a jármű mozgást, amihez viszont a jármű mozgás érzékeléséhez szükséges, tehát a jármű állapot és a környező járműek állapotáról kell információt kapnunk. Ezeket ugye jelenleg tipikusan a különböző fedélzeti mérőrendszereken kívül GPS és úgynevezett inerciális navigációs rendszerek segítségével nyerjük. Rögtön mutassak egy példát, hogy mikkel vannak felszerelve ez a mi tesztjárművünk. Lehet látni, hogy ezen a különböző például kormányszög mérési lehetőségektől és a keréksebesség mérési lehetőségektől, ugye a külső világról, lidarral, kamerával, GPS-szel, és természetesen a inerciális navigációs rendszer is van a az autó beszerelve, tehát ezeket az eszközöket használjuk általában. De a különböző feladatokhoz, amiket egy ilyen úgynevezett okos manővel megtervezéséhez és kidolgozásához, alkalmazásához kell, nem mindig mindegyiket használjuk. Viszont ezekkel az eszközökkel redundánsan tudjuk, tehát azt jelenti, hogy egyfajta jellemzőt, állapotot, például sebességet, pozíciót többféle megközelítésben is, és többféle szenzor felhasználásával is tudunk érzékelni, és ennek érdekében használjuk, illetve használják a szenzorfúziót, amelyik azt jelenti, hogy a redundanciát felhasználva egy új minőséget tudunk előállítani, amelyik, mint látni fogjuk, vagy pontosabb, mint hogyha külön-külön lennénk, vagy pedig gyakoribbak. Ugyanúgy az irányításnál is, az irányítási rendszerek, különösen ugye korábban ez a repülőgép irányításban, még ma is ez a standard irányítási rendszer struktúrának a kialakítása, a rekonfiguráló és a hibatűrő irányítások. Itt voltak itt paksiak, a paksi vezérigazgató tudja, hogy a biztonsági rendszerek Pakson szintén redundanciára épülnek, fizikai és szoftver redundancia egyaránt van benne. Hasonlóképpen kell kialakítani a mai repülőgépek irányítását, illetve ennek bizonyos változatai kerülnek át az autonóm járművekbe is, amelyik azt jelenti, hogy egy-egy hiba esetén automatikusan kell átkonfigurálni azokat a beavatkozó jeleknek a hatását, például a kormányfékkel való manőverezést, amelyik éppen abban a szituációban a leghatékonyabb. Először a szenzorfúziókról szeretnék beszélni. Tipikusan rengeteg adatot tudunk ma már mérni egy autón, és ráadásul a kommunikációs lehetőség felhasználásával a felhőkből is igen sok információt tudunk a környezetünkről rögzíteni. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket megfelelően fedélzeten felhasználni és mire. Az egyik megoldás ugye az a GPS és az inerciális rendszerek. Inerciális rendszereket tudjuk mérni a különböző irányú gyorsulás komponenseket és szögelfordulásokat, amelyek a szögelfordulások a jármű mozgását jellemzik. Ugye a repülőgépeknél ez három szöggel tudjuk leírni legalább, ha síkon mozgunk, akkor legalább kettő kell, de természetesen egy harmadik irányú, a rengéskényelm szempontjából a harmadik irányú szögelfordulás is fontos. A tipikus megoldások azok a GPS és az inerciális rendszerek fúzionálása. Ennek az az oka, hogy általában a GPS segítségével ma már igen pontosan a hazai viszonyok között is néhány centiméteres pontossággal is meg tudjuk a jármű pozícióját állapítani az úton, viszont a frissítési frekvencia tipikusan egy tized vagy annál nagyobb másodperc, vagy annál nagyobb. A gyorsulás méréseink viszont a fedélzettől ezek kevésbé pontosak, viszont nagyon nagy frekvencia. Akkor ezeknek az együttes felhasználását fogom mindjárt a következőkben megmutatni. A második tipikus fúzió a kamera és a lidar. Ugye itt a kérdés az, hogy a lidar, ami a lézerfénnyel való környezettávol pozíció és szögbeslése is alkalmas, vagy a radart használják-e. Most mind a kettő, tehát kamera, lidar, radar is előfordul, de ugye például a teherautókon a radart használják, egyszerűen olyan okoknál fogva, hogy robusztusabb és olcsóbb jóval, mint a lidar. Tehát ez ma is vita, hogy melyik szituációban mit kell alkalmazni. A jelenlegi lidar technikák is kezdenek most már olcsóbbak lenni. Azonban egy olyan lidarnak a megvásárlás, mint a Google Auto használ, az nálunk még irreálisnak tűnik, tehát 64 sugaras feladány és több millió forintba kerül, amiket mi is használunk a pillanatnyilag. Tehát ennek a technológiának az olcsóbbá válásával valószínűleg jelentősen változni fog a lehetőségek, amik a commerce autonóm jármű előállítását segítik a jövőben. Itt egy példa arra, hogy miért érdekes az, hogyha fuzionáljunk különböző szenzorokat. Itt ebben a példában tulajdonképpen az kell, hogy az A pontból a B pontba megy egy jármű, ismerjük a kezdő sebességét az A pontban, és megmérjük még egy pontban a szöget tudunk mérni mondjuk kamerával, akkor az alfa A meg az alfa B szögeket, ez nem tudod, sajnos, az te ezt a két szöget megmérjük két pontban, ezt a távolságot ki tudjuk számolni. Hogyha mi történik akkor, hogyha nem ismert, vagy pedig kimarad az a mérés, amelyik az inerciális szenzorból jön, mert vagy pedig nagyon bizonytalan, hogy nem tudjuk felhasználni. Ilyenkor még egy pontot kell tudni mérni, és tulajdonképpen felhasználjuk a járműnek a legegyszerűbb kinematikai modelljét, amelyik a síkon való mozgást írja le. Ezt kell két szöget tudnunk, illetve kell tudnunk az égszélvonal pozíciót és a legyezési szöget, a járműnek a mozgását a síkon, vagy azt a szöget nevezzük legyezési szögnek, amely koordinátorrendszerben a jármű mozgás irányát, illetve a tengelynek az irányát a koordinátorrendszer, valamelyik például az X-tengelyhez képes viszonyítva mérjük. Ennek az eredménye az, hogyha egy ilyen egyszerű modellt felhasználunk, akkor tulajdonképpen kapunk, és ezt azért mondom, mert kapunk egy elsőrendű differenciálegyenletet, amikben például most nincs is még holt idő, hogy visszatérjek itt a korábbi díjazatunknak a munkásságához, tehát nem egy retardált differenciálegyenlet, ezt állapotegyenletnek nevezzük, ami egy távolság és egy szög, legyezési szög a két állapot, és van egy mérési egyenletünk. Kérdés az, hogyha így csak ezt tudom mérni, tehát ebben az esetben egy szöget, akkor hány pontban kell megmérnünk ezt a szöget, illetve meg ebből kiszámítható ez a távolság, vagy nem. És hát ez egy olyan feladat, amit a rendszeres irányítás elméletben megfigyelhetőségi problémának neveznek, vagy megfelelő feladatnak, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló adatainkból, amelyek lehet akár a múlt, akár a pillanatnyi időponttól számított jövő, tehát hogy még hány pontot kell ahhoz megmérnem, hogy annak alapján a rendszer állapota, ami ebben az esetben egy távolság és egy szög, akár zajos környezetben is megbecsülhető. Ennek a feladatnak az eldöntése, ha nincs zaj, úgynevezett a Lee megfigyelhetőségi problémáit, amelyek azt mutatják, hogy a pálya mentén kiszámítunk egy úgynevezett Lee derivátok alapján egy vektormezőnek a dimenzióját, és ez konstans, és olyan dimenziós, mint amennyi az állapot vektor, tehát ebben az esetben kettő, akkor ez meghatározható. Most ennek a általánosítással, illetve ha ez a tulajdonság teljesül, akkor zajos környezetben alkalmazhatjuk a úgynevezett Kálmán szűrőt. Az előző feladatnál azért írtam fel ezt az állapotegyeneteket, mert az állapotegyenetnek a szerepét majd a úgynevezett mélytanulás alkalmazásával kapcsolatban újra szeretném felismerni. Tehát ennek már egy ilyen állapotegyenetem van, fogok tudni egy optimális irányítást is tervezni, amelyik a pályától való eltérést tulajdonképpen valamilyen optimum szempontjából minimalizálja, és még egyebeket is. De a Kálmán szűrés azért érdekes, és gyakorlatilag minden ilyen berendezésben, vagy jelenlegi autonóm járműben ezekkel dolgozunk, erre később fogok mutatni példát is, mert ez azt tudja, hogyha egy rendszernek például a kormány esetén bemenő jele, amit itt U-val van jelölve a kormányszög, kimenő jele pedig a pálya középvonalától való eltérés és a legyezési szögsebesség, ez a két állapot, amivel jellemezzük, milyen legegyszerűbb esetben a jármű mozgását, akkor ha zaj is van, akkor is meg tudjuk becsülni ezt a kettőt, tehát ez a két jellemző a rendszer állapota, és ez az állapot egyenlet, állapot dinamika, ez pedig a mérési egyenlet. Amennyiben ez a mérési egyenlet az előző megfigyelhetőség, állapot megfigyelhetőségi tulajdonság teljesül, akkor tudunk rá egy ilyen Kálmán szűrőt tervezni, amely gyakorlatilag egy optimális állapotbecslést ad rekurzívan. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig felújítjuk minden lépésben. Ezek a lépéseket most időben kell gondolni, tehát az időben egymás utáni mintákban egyet-egyet mérünk, és azzal felújítjuk, és így mind a bizonytalanságot mérő állapot kovarianciát, és azt optimálisan, a bizonyos mérték szerint legjobban tudjuk generálni, és az rendszer állapotát fel tudjuk használni irányítási célra. Azért említem mindig meg Kálmán Rudolfot, mert ugyan ő tavaly elment, de megkapta a legmagasabb tudományos kitüntetést az Egyesült Államokban, amit csak rajta kívül Lax Péter és Kármán Tódora kapott még meg, úgyhogy, és ő nagyon tartotta a kapcsolatot a magyar kutatókkal, az MTSZ-t, akiben szobája is volt. Magam is szerencsés voltam abban, hogy sokat tanulhattam tőle, amikor a Magyarországra látogatott. A Rudolf a Vámos Tibor akadémikussal volt nagyon jó kapcsolatban, így elég gyakran jött az intézetünkben dolgozni. Hát sajnos, hogy tavaly elment a... Tehát a nem lineáris kiterjesztései nem lineáris rendszerekre, mert amit példát mutatok, ez a lineáris rendszerekre vonatkozik, az a úgynevezett kiterjesztett Kálmán szűrő, ahol egyúttal bizonyos ismeretlen paramétereket is tudunk becsülni, és ugye ennek a különböző tulajdonságait, különböző zajok és bizonytalanságok esetén ezt nevezzük robosztus Kálmán szűrőnek. Ezek az elméletek nem túl régiek, az utóbbi 10 évben kerültek úgy ki a dolgozásra, hogy rögtön alkalmazásra is kerültek a különböző járműnavigációs rendszerek kidolgozásánál. Itt egy példa rögtön, hogyha a GPS és tehát a GPS sebességmérést és a gyorsulás érzékelékkel inerciális rendszerre alkalmazva gyorsulást tudunk mérni, akkor hogyan használjuk ezt a Kálmán szűrőt szenzor fúzióra. Tehát az első egyenlet azt mutatja, hogy a sebességjelek veslését, amit ebbe a DIX kalapka állapotba írtunk be, ezt számoljuk, a gyorsulás érzékelékből származó sebességjel, mint bemenő, szűrő bemenőjelének a felhasználásával. Ez a kovariancia, tehát az állapot bizonytalanságot mérő jellemzőnek a rekurziója, és ugyan, hogyha jön egy nagypontosságú jel, akkor kicseréljük az update-et úgy, hogy ezt a mérést, amit most már a GPS-től kapunk, használjuk föl az állapot felújítására, és hasonlóképpen újítjuk fel az állapot bizonytalanságát mérő kovariancia mátrixot is. Tehát ilyen szempontból, ha fel tudjuk használni a nagyon nagy frekvenciával rendelkezésre álló navigációs rendszerünknek, tehát gyorsulás érzékelőinknek a jelét, kombinálva azzal, hogy amikor megkapjuk a pontos GPS jelet, akkor a GPS jellel korrigáljuk ezeket. Ez egy klasszikus megoldás, amit mi is használunk több helyen is az alkalmazásainkban. Itt rögtön elindult egy másik, amelyik egy rövid videót mutat a Staki egyik, nem sokat látni itt távolról, relatív távolságbeslés lehet egyetlen kamerával megoldani. Ezt azért érdekes, mert előzési vagy követési manőverek tervezése során a relatív távolságoknak a beslését megoldani, az egy nagyon nehéz feladat. Erre vonatkozó viszonylag új eredmények látszanak ezen a képen. Tehát arra szükségünk van, hogy meg tudjuk oldani az előzési manőver tervezést, amelyet fogok is mutatni a későbbiekben. Tehát itt a következőkben szeretnék a környezetről még beszélni, tehát amelyek módszerek mindegyike használ gyakorlatilag Kálmán szűrési és szenzorfúzionálási megoldásokat, és ezek az objektum követéshez, detektáláshoz kapcsolódó eljárások. Itt van egy objektum felismerés kameraképen, és ha elindítom a bal oldalon egy úgynevezett support vektor alapú, ez egyik módszere a mesterséges intelligenciával foglalkozó embereknek, jobb oldalon viszont a mélytanuló hálózattal, neurális hálóval való felismerést és objektum követést mutatjuk be valós időben. De nagyon fontos, hogy ezeknek a megoldása már valós időben megoldható, mert egyébként ezek nem lennének alkalmazhatók viszonylag nagy sebességgel mozgó járművekben. Szeretném rátenni arra, hogy a következő olyan, amelyiknél alkalmazzuk az eddigi módszereket, és az úgynevezett szimultán lokalizáció és térkép készítés. Ez különösen a mobil robotikában elterjedt dolog. Azt jelenti, hogy a lidar és kamerafúziót használjuk térképi készítésre, tehát real-time megy minden, még a lokalizáció az a navigációs rendszerünkben az inerciális szenzorokkal történik, és a fedélzeti, tehát amelyik jeleknek a segítségével, amiben például a keréksebességmérés is benne van. És a kettőt, az a mozaik szó, hogy SLAM, az azt jelenti, hogy Simultaneous Localization and Mapping. És tehát amikor a jármű halad, vagy a robot halad, akkor fölismerjük a környezetünket, a pályát, ott lévő akadályokat, mindezt real-time-ben csináljuk, és hozzá tartozó real-time trajektória tervezés és irányítás tervezés is zajlik. Hogy ez hogyan történik technikailag, ez gyakorlatilag arról van szó, hogy ismerve a jármű modelljét és ismerve az adatokat, amelyek a távolság, relatív távolságbeesésekből kapunk, és a saját mozgásállapotunkat, és menet közben építjük föl a térképet, és a térkép alapján megfogalmazunk egy olyan optimális irányítási problémát, ahol az akadály elkerülése és a mozgásairól mozgásegyenletek, vagy állapotegyenletek a feltételekben vannak, és ezeket a feltételeket valós időben update-eljük. Ilyen formában megoldani egy sokkal nehezebb feladat, mint hogyha például egy tanítási módszerrel akarunk egy útvonal tervezést meghatározni, de az utóbbiről még fogok mindjárt mondani egy pár szót. Itt ez egy olyan videó, amelyik azt mutatja, a Győri Egyetem Járműipari Kutatóközpontjában van egy csapat, aki jövőre versenyezni kíván, mutatja, hogy a jármű elindul, itt vannak akadályok, jobb oldalon látszik, hogy építi fel magának azokat az információkat, amelyik az akadály lokációját mutatja, illetve a kikerülési manővert tervezi. Tehát gyakorlatilag ezek egy elég lassú mozgó esetben lehet jól megoldani a jelenlegi számítási kapacitásainkkal, falfedélzeten, azonban ma már erre versenyeket is írnak ki, az autonóm járműversenyeket, erről fogok egy pár szót szólni a későbbiekben. Van néhány dolog, amit szeretnék itt inkább kiemelni az idő rövidsége miatt. A kamera-lidar fúzióról beszéltem, ezt is az MTA Stuckey-ban készült, és az ottani kollégák mérései alapján egy több célpontú kalibrációs alakzatkövetés. Itt a Kálmán szűrő ismét használjuk. Nagyon fontos, hogy itt a mélytomlási módszereknek a segítségével, ugye lent látható, hogy mit lát a lidar, és annak alapján hogyan lehetett rekonstruálni a képeket. Tehát itt ez nagyon lényeges dolog, mint ahogy említettem, hogy a jelenlegi nem kamion vagy terautó típusú autonómiában inkább a radart és a kamerát és a lidart használják, nem pedig a radart. Tehát ennek a kettőnek a segítségével megoldható a több célpontú alakzatkövetés is, ami a környezetben lévő objektumok mozgását kell, hogy leírja a jármű pályatervezése és irányítása szempontjából. Azt hiszem, itt egy kicsit előrébb haladok rögtön az irányításra. Tehát az irányítással ugye tulajdonképpen azt szeretnénk elérni, hogyha az eddigi környezetérzékelési információk alapján megkapjuk azokat a referenciadatokat, amelyek a pályakövetés lehetővé teszik, akkor a pályakövetés után egy irányítást kell tervezni, aminek a kimenete általában a kormányzásra visszatérve a síkon egy olyan kormányszög kell, hogy legyen, ami sebességfüggő, és természetesen olyan pályához igazodóan kell ezt megadni, amelyikben akadályok már nincsenek, illetve az akadályokat el tudjuk kerülni, illetve előzéskor az előzést ütközésmentesen tudjuk megoldani. Az egyik követelmény, hogy ez olyan legyen ez az irányítás, ahogy általában az emberek szeretik, hogy ők hogyan vezetnek ehhez. Meg kell tanulnunk, hogy az emberi vezetésnek mik a tulajdonságai, és az általunk optimálisnak vért kiszámított kormányszöget módosítani kell. Erre különböző módszerek vannak, tehát gyakorlatilag az a kormányszög, amit egy ilyen feladatnál kiadunk, az kettő komponensből áll, az egyik, amelyiket a optimálisnak vért módok kiszámoltunk, a második pedig, hogy megtanuljuk, hogy hogyan vezet a... És akkor ennek a megoldásához egy olyan optimum feladat írunk föl, amelyik a kormányzásnál az útpálya középvonától eltérés normáját és a szögsebesség vagy legyezési szögsebesség hiba normáját, valamint a kormányszögnek az eltérését a referenciától, annak az eltérésnek a normáját minimalizáljuk. Ilyen megoldással tulajdonképpen reprodukálni tudjuk azt a fajta kormányzási stratégiát, amelyet az emberek elfogadnak, amelyeknek például az oldal gyorsulási értékek a pályakövetés közben nem nagyobbak, mint amit általában, ha valaki maga vezet, szeret a komfort érzés szempontjából elfogadni. Itt szeretnék itt ezek a technikai dolgok, hogy milyen módszereket használunk a pályatervezésre, az irányításra. Itt inkább egy példát szeretnék bemutatni, amelyik az egy autonóm előzési stratégia kidolgozásához szükséges. Ebben az esetben szükségünk van a rendszerdinamika állapot egyenletére, amikor már az előbb említettem, hogy egy olyan állapot egyenlet, amelyeket a Kálmán szűrőnél láttunk, tehát ez érje le a járműdinamikát, ez pedig az érzékelést és a, például a kamera egyenleteket írja le, hogy a kamera általában két állapotot szokott belevinni egy jármű mozgásban, és akkor azoknak a segítségével tudunk két mennyiséget is mérni, és ugye a mozgást leíró differenciáljátok onnak benne az elsőben. Hát ez nagyon sok mindentől függ, hogy melyiket használjuk az előzésnél. Ugye a kutatások nagy része arra vonatkozik, hogy milyen a priori ismereteket kell egyáltalán felhasználni ahhoz, hogy az előtt feladatot megoldjunk. És ugye általában a pályát parametrizáljuk, leírjuk például a görbületi paraméterekkel, és a görbületi paraméterek szerinti optimumot számítjuk ki, úgy, hogy közben az akadályokat a optimalizálási kritérium feltételrendszerébe építjük bele. Tulajdonképpen ez van általánosan, amit megfogalmazva. És a következő, ha ezek a feltételek, tehát amelyek leírják, általában így néznek ki, tipikusan figyelembe veszik a környezetben a többi jármű mozgását, a relatív távolságot az előzendő járműtől, oldaltávolságokat, erre az oldaltávolságok figyelembevételre. Itt ez a következő ábra, amelyik azt mutatja, hogy a piros járműt akarjuk előzni, akkor ennek a járműnek a környezetét leírjuk általában ilyen boxokkal, ilyen nézetekkel, és akkor ennek a nézeteknek a mozgatását kell úgy megoldani, hogy ne ütközzön a szemben levő járművel, és utána visszatérjen anélkül, hogy ennek a mozgását megzavarnánk. Most ez hogy történik egy ilyen szimulációs példát fog mondani, de maga az egész tervezés úgy történik, hogy a saját jármű és a környezeti járművektől kapjuk az információt általában a lidar és a kamera szenzorok alapján. A járműmozgást prediktálni tudjuk, a mozgás állapotot leíró differenciál állapot egyenletek alapján, az elkülönülő zónákat fel tudjuk térképezni a távolságbeesések alapján. Ezek után egy útvonal tervezést tudunk csinálni, amelyek ezeket a korlátozásokat és a saját járműdinamikát figyelembe veszi, majd tervezünk egy irányítást, amelyik végigviszi a pálya mentén a előírt feltételek mellett. Így néz ki tulajdonképpen a teljes zárt rendszer a környezetérzékeléstől a pályakövetésig. Az egésznek az az érdekessége, hogy ugye, amiről beszéltem, hogy ez a rendszer ugye a környezetérzékelést a megfelelő szenzorokkal valósítja meg, utána megcsináljuk az irányítás tervezést és a beavatkozást, és a úgynevezett felügyelt tanulást alkalmazó vagy mesterséges intelligencia alapú rendszerekben, ahol akkor ezt az állapot egyenletnek az ismeretét tulajdonképpen nem tételezik fel. Mi feltételeztük, hogy föl tudom mérni az állapot egyenleteket például a mechanika ismeretében. Ott viszont közvetlenül a pixelekből az irányítójelet, tehát a képi pixelekből a kormányszöget próbáljuk úgy előállítani, hogy egy felügyelt tanulási eljárással, ahol egy mély neurális hálót használunk például ennek a bonyolult leképezésnek a megtanulására. A kérdés, hogy, és ez a jelenlegi kutatások mentén is egy kérdés, hogy ez így megoldható-e és milyen feltételek mellett, mert ugye több optimalizálási feladatot kellett így megoldanom, hogyha én modell alapú, tehát közvetlenül járműnek a modell alapú pályatervezést és irányítást csinálok a pixelekből. Ebben az esetben ugye ezt az egészet áthidaljuk, és megpróbáljuk egy ilyen mondjuk felügyelt tanulási módszerrel megtanítani a járműnek, hogy a közvetlen irányító hatást azt a érzékelők adataiból közvetlenül nyerjük. Most erre vannak sikeres kísérletek, az NVIDIA bemutatott ilyen filmeket is, ahol ezt meg tudták oldani, azonban a részletek nem ismertek, hiszen az összes ilyen tanulási feladat sebességfüggő, és nem kellően robusztus, ha csak úgy egyszerűen hozzáállunk ezt megvalósítani, és a nem robusztus megoldások alkalmazása a jelenlegi ismereteink irányítási rendszerekben ezt nem nagyon javasolt, hiszen az érzékenység a mérési hibákra, a mérési zajokra, illetve a jármű dinamika magas egy determinisztikus, hiszen például a kerék nem dinamitásoknak a modellezése, ezt ugye már 20 év ezelőtt is neurális hálókkal tanultuk, de még most sem egy egyértelmű dolog, hogy ezt real-time hogyan tudjuk elég pontosan megmondani ahhoz, hogy a oda-kúszási szögeket például ne kelljen zavaró jellemzőként, hanem pontosan figyelembe lehessen venni. Ez az a szimuláció, amit mutattam a mi módszerenkkel, ezt Gáspár Péter, Németh Balázs foglalkozik ezzel. Lehet látni egy ilyen előzést, amelyik most jön egy szembe is egy jármű, tehát úgy kell megoldani a követést, hogy ezeket a forgalmi szituációkat kezelni tudja. Ez egy úgynevezett modellprediktív, modellprediktív szabályozás alapján való előzés, tervezés, autonóm előzés, tervezés volt, amit az előbb látunk. Most a következőkben szeretnék mutatni egy olyan pályakövetést, amelyeket egy Nissan Leaf-nek az átalakításával a MTS Taki Járműipari Kutatóközpont Győr valósított meg. Itt lehet látni, hogy itt van GPS, inerciális szenzorok, és ennek alapján a pályát követünk úgy, hogy a legyezés és a hiba, tehát a legyezés hiba a járműnek a forgását írja le a pályán, illetve a járműnek a pályaközéppontól való eltérésének a hibáját használja föl, úgyhogy egy kormányszöget és egy sebesség, tehát egy úgynevezett, tehát gázvégpedál kezelését automatikusan megoldó, tehát ez a hosszirányú szabályzat és megvalósító rendszert építettünk föl. Ezt ha elindul, akkor ezen lehetne látni ez egy tesztpálya Győrben, ahol vizsgáztatnak is, tehát itt gyakorlatilag nem akkora terület áll rendelkezésre, hogy nagy sebességgel lehet haladni rajta, viszont a autonóm járműnek ezeket a funkcióit, tehát a kormányzás, fékezés, lassítás, sebességprofilkövetés, illetve a pálya mentén a különböző irányítási stratégiáknak és tanulási stratégiáknak a meghatározás mutatja a műszerezését a rendszernek, és hát ugye az autó egy Nissan Leaf, aminek az átalakítása úgy történt meg, hogy a Nissan Leafnek a úgynevezett Kent Control Area Network hálózatára bele tudunk nyúlni és közvetlenül felhasználni azokat a jeleket, amelyeket a jármű irányítató lesz. Ez egy vészleállító gomb, hátul van egy display, amin menet közben követni lehet az összes jelet, amelyik szükséges az irányításhoz, illetve amelyik az irányítás minőségét, illetve a környezetérzékelés minőségét írja le. És hát, amíg látunk ebből valamit, akkor azt lehet látni, hogy tehát ezek a pályakövetési megoldást és azt a szituációt, hogy hogyan reagál például, hogyha akadály vagy gyalogos kerül elé. Most ennek a programnak a következő lépése azokkal a lidar és kamera érzékelési eljárásokkal lesz kombinálva, ahol több szereplős lesz a forgalom, mert ugye ez itt egy olyan bemutatása, ahol gyakorlatilag egy járművet viszünk végig egy általunk GPS koordinátákkal megadott pályán. Tehát mi mondunk meg néhány GPS koordinátát, ami a pálya része, hozzá kiszámítunk egy olyan pályát, amelyek ezt a járműre még figyelművel követni tudja, és azt egy optimális módon különböző optimális kritériumok szerint végig tudjuk követni. A közlekedés irányításról csak annyit szeretnék mondani, itt szintén röviden kihagyni némi matematikát, hogy abban az esetben, hogyha az autonóm járművek is részt vesznek a hagyományos közlekedési rendszerekkel együtt a közúton, amire kint a speciális engedéllyel Magyarországon már lehetőség van tavaly óta, abban az esetben befolyásolni lehet a jármű forgalmat, a jármű, és olyan szempontból is, hogy egy adott esetben egy autópályán a forgalom stabilitása biztosítható, úgyhogy torlódások nem keletkeznek. Csak erre szeretnék egy példát mutatni. Ez úgynevezett fundamentális görbe, és a két kollégám, aki ezeket mér, illetve különböző szituációkat szimulál, azt mutatja, hogy ha 20 vagy 40 vagy 60-80 százalékban vesznek részt a járművek, autonóm járművek a teljes forgalomban, akkor az a tartomány, amelyik a fundamentális körben bal oldalán van, tehát a maximumtól balra lévő területnek a azt nevezik stabilitási területnek, ha ott működnek a járművek, akkor nem keletkeznek torlódások. Ennek a területnek a kiterjesztése látszik, tehát gyakorlatilag az autonóm járművekkel a forgalom szabályozást is lehet csinálni, és hogy milyen formában ennek a munkájával foglalkozunk, illetve hát majd fogunk készíteni ilyen elemzéseket. Egyelőre ez azért szimulációk, illetve csak egy-egy úgy szakaszon tudjuk ezt megcsinálni, mert még ilyen nagy számban nem tudunk produkálni autonóm járművet, hogy valós méréseket is tudjunk csinálni. Szerettem megemlíteni a hallgatói utánpótlást, egyetemű ember is vagyok. Nagyon fontos, hogy ennek a témakörnek az oktatása, azon túl, hogy egy master kurzust indítunk januártól a Műegyetemen is, és az ERT-n is, az informatikán ehhez kötődően indul egy master kurzus angolul. Szeretném mondani, hogy a versenyzés az mindig a diákoknak egy kihívást jelent, és Győrben van egy nagyon eredményes csapat, akik már rengeteg díjat nyertek eddig is, mint ahogy láttuk az Ekomaratonon, a saját tervezésű autóikkal, és most szeretnénk indulni egy Shell autonóm versenyen, ahol amelyik egy világverseny lesz, és különböző feladatokat kell tudni megoldani. Az első szinten például az akadályelkerülés, autonóm távolság, beslés, összetett pályán, manőverezés. Ez 2019. júniusában lesz, és előtte ezeket a kvalifikációs futamokat szeretnénk megoldani. Többek között az autonóm vagy szimultán lokalizáció és térképkészítési algoritmusoknak a kipróbálását. Ott is már készítettünk egy ilyen kis tesztpályát, azon lehet a diákoknak gyakorolni. Ez lesz az a jármű, amelyeket ebben a versenyben a jövőben használni szeretnénk. Az elméleti hátterek közül, miután itt az akadémián vagyunk, szeretnék elmondani néhány dolgot, amelyek fontosak. Úgy gondoljuk, hogy a posztmodern irányítás elmélet nagyon sok eredményt hozott annak az érdekében, hogy alkalmazni lehessen őket autonóm járművekben. Ez a bizonytalanság kezelése, tehát a nem ismert, nem pontosan ismert, nem mérhető járműparamétereknek a kiszámításának a különböző módszerei, az olyan irányítások kidolgozása, amelyek ezt lehetővé teszik. Ezek az utóbbi éveknek a termékei, de ezek mind általában egy autóra vonatkoznak. Ezt ki kell egészíteni a hierarchikus irányítás elméleti eredményekkel, nagyon komoly munka folyik ezen. A gráfokon való irányítás és a kommunikációs hálózatok, például szenzorhálózatok figyelembevételével nagyobb rendszerekben. Ezek azok a kategóriák, amit általában a két évvel ezelőtt az Egyesült Államokban a Cyber Physical System kulcsszóval indítottak el, mint programot, a STAKI-ban is ez az egyik ilyen kulcs mondat lett, hiszen a robotikával és a járművekkel, nem csak a földi, hanem a légijárművekkel foglalkozó kutatócsoportjaink is ezt, mint egy gyernyőt használják, ezt a fogalomrendszert, illetve ez a próbálja egyesíteni a robotikát és az autonóm jármű rendszereket sok minden egyébben. Azt hiszem, egy dolgot szeretnék még ezek közül kiemelni. Mint egy tanulságot is, hogy a fő kérdés ugye az, hogyha tudom a mechanikát, és jól le tudom írni a járműveket, akkor miért nem tudok mindent jól megoldani? Mert nagyon sok olyan jármű paraméter van, ami mozgás közben nem figyelhető meg, illetve nem jól becsülhető. Ugye akkor most jönnek a mélytanulásos emberek, illetve akik az AI különböző területével foglalkoznak, és mondták, hogy akkor legyen ez az end-to-end learning, amit a Nvidia-sok is használtak, hogy a pixelből a közvetlen beavatkozójá generálásnak legyenek ilyen módszerek. Ez utóbbit én állítom, hogy még elméletileg különböző megközelítések vannak, de még nem igazán alaposan kutatták. Ugye a mi véleményünk szerint az end-to-end learning, ez az eljárás, tehát a felügyelet tanulási eljárás, nem más, mint egy közelítő dinamikus programozás, amivel az irányítás elmélet, mert én például ifjúkorom óta is foglalkozom, az MIT-n ennek egy külön iskolája volt, azzal a feltétellel, hogy a jármű emlékei részt nem ismerjük, hanem azt átugorjuk, és akkor ezt megtanuljuk a pixelekben. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan terület, aminek a szinergiája, tehát a AI-osok, a mesterséges intelligenciával tanuló, a rendszerekkel foglalkozó emberek és az irányítással foglalkozó embereknek együtt kell csinálni. Az a nagy szerencse, hogy még itt a Pálinkás elnök idején elindult egy ilyen projekt, ahol ez mind a kettő helyet kapott, egy AI-os projekt, és így a STAKI és a matkutató és a hozzá kapcsolódó egyetemi csoportoknak a részvételével egy ilyen kutatás itthon is elindult. Tehát ennek az eredményéről még nem tudok beszámolni, mert szeptemberben indult el valójában. De úgy gondolom, ez az egyik olyan kihívás, amelyikkel itt Magyarország hozzá tud az elméleti szinten is járulni, és azokkal a módszer megoldásokkal is, amelyek nem feltétlenül a commerce megoldásokat jelentik a nagy autógyárak repertoárjában. Még egy dolgot szeretnék röviden elmondani, ugye két év ezelőtt indult ez a tesztpálya, ahol reméljük ezeket a kísérleteket sokkal komolyabb körülményeket végrehajtani. Ez egy olyan szinten van most, hogyha itt van, amit most ez a rövid videó mutat. Ugye általában a tesztpályáknak az a célja, hogy verifikálják, validálják azokat a megoldásokat, amik ebben az esetben nem csak az autonóm, de az autonóm járművek esetén is, amelyek itt a különböző úgynevezett use case-eknél, mint benchmarkok elő vannak írva, hogy ezt meg kell mutatni, hogy hogyan működik a mi rendszerünk. Most itt Magyarországon, a mi csoportjaink között a Műegyetemnek a közlekedés és járműműködik a kollégáinak, akiket itt említettem, és az a koncepciója a STAKI-val és a Győri csapattal együtt, hogy itt egy virtuális környezet lesz generálva, amelyik a jármű fizikai, a pálya fizikai, azonban az a környezet, amelyik a járműnek reagálni kell, az le lesz generálva, itt a jármű úgy érzékeli, hogy például egy adott szituációban egy akadály került elé, vagy egy gyalogos futott keresztbe, vagy egy másik jármű nem adta meg az elsőbséget, hogy ilyen eseteket tudunk generálni anélkül, hogy ténylegesen kockáztatni kellene egy második járműt, vagy egy külön tesztjárművet kellene csinálni. De ezek a különböző épületek a mostani állapotát jelenti, mi már a okosváros területre kinevezett területen végeztünk eddig is kísérleteket ezekkel a járműveinkkel. Most azt tervezik, hogy ősszel még lesz egy olyan teszt vagy bemutató, ahol az okosvárosnál a parkolás, a gyalogos kereszteződés, kommunikációra épülő kereszteződésen való áthajtás bemutathatók lesznek. Mik a kihívások itt, amit említettem, hogy a szokásos megoldások, ugye az ilyen autonóm jármű tesztelésnél a szimulátorokkal, 3D szimulátorokkal való működés, a jármű a úgynevezett hardware in the loop, tehát a szabadás és a kommunikációs környezetben beépített fizikai járművel, és amit említettem, ez a virtuálisan környezetnek a felhasználásával való tesztelés és tervezés. Tehát ezek azok a lehetőségek, amelyekkel itt a pályán majd mi is élni fogunk, mert itt lehet majd egyetemi, illetve akadémiai kutatócsoportoknak is különböző kutatási programokat kialakítani, illetve végrehajtani. Gyakorlatilag ennyit szerettem volna, és a jövőt tekintve én pesszimista vagyok, az a bizonyos 2020-as predikciónál úgy érzem, még nem tartunk. Annyiban vagyok pesszimistább, hogy ennek a folyamatnak a üteme úgy gondolom sokkal gyorsabbra volt meghirdetve, mint amilyen a tényleges elterjedése, és ezt annak ellenére mondom, hogy az Egyesült Államokban már be lehet fizetni autonóm jármű vezetési gyakorlatokra, úgy, mint nálunk, ahogy jogosítványszerzés szempontjából be lehet fizetni egy 30 órás tanfolyamra, ott is be lehet fizetni Kaliforniában, de ennek ellenére még azt a fajta nagy százalékban való elterjedést úgy gondolom még meg kell, hogy előzze nagyon sok munka, kutatás és validáció. Ugyanakkor a folyamat teljesen egyértelmű, hogy ebbe az irányba fog menni, és azok az eszközök, amik a szenzorikában, informatikában, számítástudományban, kommunikáció tudományban elérhetőek és elérhetők lesznek, ezek úgy gondolom azt a 20 éves periódust, amit itt jósolnak a tényleges megoldás, azt reálissá teszik. Köszönöm a figyelmet!